Urunk, nagyon hálások vagyunk, hogy eljöhettünk a Te házadban. Szükségünk van a Te kegyelmedre, a Te jelenlétedre. Hadd tapasztaljuk meg ezen a délutánon. Különösképpen kérünk, hogy áld meg éneklésünket, a szolgálatok meghallgatását. Áld meg mindenkit, aki szól, Uram. Szeretnénk, Urunk, hallani a Te hangodat testvéreink szaván keresztül, a Te igéd által is. Segíts meg, Uram, hogy meg tudjunk alászkodni, le tudjunk borulni lábad elé, hogy Te tudj adni nekünk áldást. Kérjük a Te áldásodat. Nyitottak vagyunk, Urunk, és készek vagyunk elfogadni. Dicsőítünk és magasztalunk ezért Téged. Amen.
Aki hozzám fordul, az ki nem beteg. Így ígérte Jézus néked és nekem. Látod, sok a bűnöd, nem bírod tovább. Jöjj az Úrhoz, vár még rád. Megbocsátja minden bűnödet, békességet ad a szívednek. Veled marad mindig, hogyha akarod, félelemre nincs okod. Volt-e már barátod, aki is szeret? Meghalt, hogy én téged adjon életet, végtelen kegyelmet és üdvöt kínál, Jézus Krisztus téged vár. Megbocsátja minden bűnödet, békességet ad a szívednek. Veled marad mindig, hogyha akarod, félelemre nincs okod. El ne fordulj tőle, mert késő lehet, nem lesz, aki kérje bűnös szíved.
Köszönjük meg, kedves testvéreim, a Jeremiás próféta könyvének harmadik részét, és a 11-től 25-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. És mondta nékem az Úr, igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda. Menj el, és kiásd e szókat észak felé, és mondjad, térj vissza, elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csak hogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és szerte futottál utaidon az idegenekhez, mindenféle zöldelő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, ezt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. És ha majd megsokasodtok és megszoporodtok a földön azokban a napokban, azt mondja az Úr, nem mondják többé az Úr szövetségének ládája. Szívére se veszi senki, rá se gondolnak, meg se látogatják, és nem készítik meg újra. Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makacságát. Azokban a napokban a Juda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Azt mondtam ugyanis magamban, miképpen tegyelek téged a fiak közé, és adjam néked a kívánatos földet, a pogányok seregének drága örökségét. és azt végezém. Hívj engem atyámnak, és ne pártolj el tőlem. Mind a mellett, amint hitszegővé lesz az asszonyozó társa iránt, úgy lettetek hitszegőké irántam, Izrael háza, azt mondja az Úr. Szó hallatszik a magaslatokon, Izrael fiainak esdeklő sírása, mert elfordították útjukat, elfeledkeztek az Úrról, az ő istenökről. Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Imé mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Bizony hiába való a halmokról, a hegyekről való zajongás. Bizony az Úrban, a mi Istenünkben van Izrael megmaradása. És ez a gyalázatosság emésztette a mi atyáink szerzeményét gyermekségünk óta, juhainkat, szarvasmarháinkat, fiakat és leányaikat. Gyalázatunkban heverünk, és elborít minket a mi szégyenünk. Most vétkeztünk, mert vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen. Mi és a mi atyáink gyermekségünk óta, minden mai napig, és nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Amen. Köszöntünk mindenkit szeretettel Isten házába. Jó nekünk együtt lenni, hallgatni Isten igéjét. Isten igéje mindig olyan egyenes, mindig rámutat az életemre, az életünkre. Engedjük, hogy tegye, mert akar nevelni, akar tisztítani, akar formálni, és engedjük, hogy ezt tudja Isten elvégezni bennünk, minnyájunkban, ezen a délutánon is. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Szeredai Benyámin testvér szól.
Hallgatni ezt az éneket, és láttam, hogy többen fiatalok, testvérek, testvérnők énekelték, és úgy bennem is ez megfogalmazódott, és ez, amit elénekeltek, ez az, amit én is szerettem volna elmondani, és pár mondatba összefoglalni, ami ugye az igék alapján a szívembe került. És azt vettem észre, hogy a testvéreink azt írták, hogy az elbártott fiak megtérése valóban csak róluk van szó, vagy igazán rólam van szó ezekben az igékben, egy figyelmeztetés számomra, hogy én hogy állok most. Az, hogy én hogyan viszonyulok Jézus Krisztushoz, az ő váltságmunkájához, hogyan viszonyulok embertársaimhoz, és hogyan élem a mindennapi életemet. 12. versben úgy olvastuk, hogy térj meg, akkor nem haragszom, mert én hű vagyok. És ez annyira úgy belém markolt, hogy azt mondja, hogy én hű vagyok. És rájöttem arra, hogy sajnos én nem mindig. Ebben benne van az, hogy én esendő ember vagyok, és sajnos van, mikor a sátán el tud ejteni. Van, amikor úgy van az életemben, hogy nem állok a magaslaton, viszont jó azt tudni, hogy van nekem egy Krisztusom, aki nem olyan, mint én, hanem ő tökéletes, ő hűséges, és hozzá mindig fordulhatok. És a 13. versben úgy olvastuk, csak ismerd el bűnödet. És az jutott eszembe, hogy nekem is annak idején szüleim azt mondták, hogy ha bevallod azt, hogy mit tettél, akkor sokkal jobb lesz. Akár a büntetés is, meg neked is. Ha bevallod azt, hogy mi történt, mit tettél rosszat, akkor az már egy bűnvallás. És ugyanígy fordul hozzám a mennyei atyám, és azt mondja, csak ismerd el bűnödet. És én ott vagyok, meghallgatlak, és kész vagyok megbocsátani. Aztán ugyanez a hangvétel folytatódik a 14. igeversben. Térjetek meg, mert én vagyok uratok. Én vagyok uratok. És itt tevődött fel bennem a kérdés, hogy a hétköznapokban, amikor talán iskolába megyek, talán munkahelyre, hogy viselkedek? Hogy állok neki a munkának, hogyan végzem feladataimat, hogy az Úr az életemben, vagy kerül valami más is néha előtérbe. És itt sok mindenre lehet gondolni, elgondolkozhatunk egyénenként, személyenként, hogy megtörténik-e néha, hogy mást hajszolunk, vagy más kerül előtérbe az én életemben. Az a fontos, hogy jól értsük meg, és higgyük el Krisztusnak a megváltó munkáját. Vannak, akikkel beszélgettem, és ezt rosszul értelmezik. Mert tehetek én bármit, mert a végén úgyis majd Jézus Krisztus megbocsátja, és a mennybe kerülök. De nem éppen így van. Ha elesek, és megbánom, és ránézek, és tiszta szívvel hozzájövök, akkor igen. De nem jogosít fel ez minden másra engem. És otthon, gyerekekkel otthon voltunk a délelőtt, és olvastunk az ígéből, és a Máté evangéliumából több történetet is olvastunk, és ugyanide vezet vissza, hogy higgy. Az Úr Jézus Krisztus, mikor meggyógyította a betegeket, nagyon sokszor azt mondta, hogy a te hited megtartott téged, vagy legyen a te hited szerint. És gondolok itt, mikor a vérfolyásos asszony odajött, és azt mondta, úgy gondolta magában, ha csak a ruhája szegélyét megérintem, már meggyógyulok. És Máté evangéliumában úgy olvassuk, hogy bízzál, leányom, a hited megtartott téged. Aztán előtte olvasunk arról, hogy mikor meghalt a kislány, és jött az édesapja, azt mondja, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. És ismét ott van az a hit, hogy neked hatalmad van arra, csak jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. És utána a történetben folytatódik, a két vak jön hozzá, meg szeretnének gyógyulni, és azt kérdezi tőlük az Úr Jézus, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? És azok ezt felelték, igen, Uram. És azt mondta nekik, legyen a ti hitetek szerint. És meggyógyultak. És akkor úgy feltevődött bennem a kérdés, és mi lett volna, ha csak úgy jöttek volna, és azt mondták volna, hogy hát igen, elhisszük. Azért, mert mások is ezt mondták. Akkor meggyógyultak volna? Biztos, hogy nem. De ők hittel jöttek, és ez a lényeg, hogy elhiggyük azt, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma bűneimet megbocsátani, van hatalma, ha kell, visszafogadni, van hatalma eljuttatni az örök életre. És én ezt kívánom ma délután magamnak és a testvéreknek is, hogy mindig jöjjünk hozzá. Mindig nézzünk rá, és hittel tegyük mindezt. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát. Szépen a zenekar szolgálatát, és utána meghallgatjuk Nagy Barbarát.
Van-e valaki? Ki ad mond védelmet, elrejtő oltalmat, ki állott melletted, látva a borzalmat, ami a lelkedben búsulva háborog, s fájdalmas gyötrésben ájulva tántorog. Mondd, ki hord szívében őszinte szánalmat, sebeket gyógyítva, árasztva érgalmat. Van neki meghallja sikoltó bánatod, mikor a vétkedet sóhajtva jajgatod? Ki fogja elvenni ólomsúly bűnödet, s hogy tudja széttörni vádoló tükrödet? Szárnyaló szabadság, békesség, hogy jön el? Kétségek között már hívtad rég, mondd, felel? Jézus az, ki egyre súgja a nevedet, add neki szíved, és nyújts ki a kezedet. Kereszten meghalt, így ő lett a védelem, mellette nem kínosz többet a félelem.
Kérjük szépen még egyszer a zenekar szolgálatát, utána pedig Sipos Timóteust hallgatjuk meg.
Dániel könyvét tanulmányoztuk, amikor is megragadott az a történet, amikor a király a saját képmásáról csinált egy szobrot, és azelőtt mindenkinek meg kellett hajolnia. Ám Dánielék nem hajoltak meg előtte, és felvállalták Istent a király előtt is, és a büntetés ellenében is. Én ebből a történetből az ragadott meg, hogy a Dánielék felvállalták hitüket, és a próbában sem lankadtak meg. Szeretnék én is ilyen hitéletet.
Akar szolgálatát, utána most is Ildikó testvérnőt kérjük szolgálni.
Tudom elhallgatni, hogy ne mondjam el újra, pedig hát sokan itt voltunk délelőtt, hogy milyen örömöt szerzett nekem az Úr azzal az igeversel, amit az imaórán olvastunk fel. Azt mondja, hogy amikor Dániel meghallotta, hogy aláírták ezt a dokumentumot, azaz, hogy nyilván ő neki az élete korog kockán, akkor hazament, felment a felső szobába, amelynek ablaka Jeruzsálem felé nyitva volt, és leborult az orr előtt imádságban, és magasztalta az ő Istenét. Na, tanuljam meg tőle, hogy mindenkor hálaadással, magasztalással álljak az Úr előtt. Amivel én készültem ma este, az egy gondolat, és pedig az, hogy nekem az Úr tanított valamit, és még most is tanítja azt, hogy a gondterheltség az nekem bűn. Tehát szabaduljak ettől, hogy ne legyek gondterhelt, mert az én mennyei atyának gyermeke vagyok, és a gyermek soha nem gondterhelt amiatt, hogy mi is lesz, hogy lesz, mint lesz, hanem a gyermek játszani akar. A papköltőt, Mécs Lászlót is bizonyára tanította az Úr ilyen formában, mert egy ilyen gondolatú verset írt. Ezt fogom elmondani a testvéreknek. A gyermek játszani akart. A vonat futott. A kupé dobozok szűkek voltak. A gyermek unatkozott. Tavaszi csermely életnek szűk volt a part. A csermely áradt. A gyermek játszani akart. A gyermek szeve tükröt keresett. Anyára mosolygott, s várt egy keveset. Az anya arca nem tükrözte vissza, szomorú volt. A tükör nem volt tiszta. A gyermek tükröt keresett. A bankára mosolygott, s várt egy keveset. A bankára arca nem tükrözte vissza, bőrzét böngészett. A tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett. Egymást tükrözték a szerelmesek. A gyermek rájuk mosolygott, nem tükrözték vissza, vágy fátyolozta. A tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett. A kalauz orcái veresek. A gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, nem tükrözte vissza, dolga volt. A gyermek szeme tükröt keresett. A gyermek rám mosolygott, s arcát, a kedveset tükröztem, mint kék tó a teli holdat, s ringattam. Valahol angyalok daloltak. Ó, én ráérek! Nincs semmi dolgom itt a pénzzel, nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, sem a kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom, a tükör tiszta, tiszta gyermek arcom. Én tükre vagyok minden mosolyoknak, én azért élek, hogy visszamosolyogjak virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra, rózsafára, keresztfára. Visszamosolyogjak mindenre, visszamosolyogjak az Istenre.
Énekeljünk közösen egy éneket, és utána kérjük Kovács Rozsi testvér szolgálatát.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök ennek a ritka alkalomnak, amikor itt lehetek a gyülekezetben. Mielőtt az igéből szólnák néhány szót, elmondom azt, hogy egy különleges megtapasztalásba volt részem az elmúlt héten, ugyanis egy konferencián vettem részt. Nos, nem a konferenciák azok, amik igazán érdekesek, hisz nagyon sok konferencián és testvéri találkozón részt vettem idáig, hanem ebben a konferenciában az volt az érdekes, hogy annyit imádkoztunk, amennyit még soha egy konferencián nem imádkoztunk. És úgy tapasztaltam, hogy ez egy különleges lehetőség, és különleges erő van abban, amikor a munkatársak, szolgatársak együtt imádkoznak. Egymásért imádkoztunk, és egymásnak a szolgálatáért imádkoztunk. Minden nap legalább 2 órát imádkoztunk, még többet is. Voltak olyan imák, amikor nem kellett mondjunk semmit magunkról, hanem kellett engedjük, hogy a Szentlélek juttasson eszünkbe dolgokat, ami testvérünkkel, szolgatársunkkal kapcsolatba. És aztán voltak olyan alkalmak, amikor megemlítettünk néhány dolgot, amikor egymásért imádkoztunk, megáldottuk egymást, jót kívántunk neki. És ez egy különlegesen felemelő megtapasztalás volt. Azt tapasztaltam, vagy azt tanultam ebből, testvéreim, hogy a megbeszélések mellett nagyon fontos, hogy egymással és egymásért imádkozzunk. A szolgatási csoportokba, a szolgáló csoportokba, gyülekezetnek különböző csoportosulásai van. Nagyon sokszor beszélgetünk, vitatkozunk, próbálunk látásokat egyeztetni, és sokszor pedig gyümölcstelenek ezek a beszélgetéseink. Többet kell imádkozzunk. A szolgálatunknak egy nagy részét az imádkozás kell kitöltse, hogy az Úr vezessen bennünket, adjon nekünk világosságot, adjon nekünk látást arra nézve, hogy mit kell tenni. És utána a beszélgetések könnyebben mennek, a közöttünk lévő összhang hamarabb megteremtődik, és lesz erő, és lesz eredmény a szolgálathoz. Hát adjon az Úr nekünk ilyen kegyelmet, hogy az imádkozásban kitartóak és buzgók legyünk. A felolvasott ige, testvéreim, nagyon megragadó. Azon töprengtem, hogy mit is mondjak belőle, mert olyan gazdag és olyan megragadja az ember szívét, hogy nehéz választani, hogy néhány szóban mit mondjunk el belőle. Észrevehettük a felolvasásban, hogy ez úgy néz ki, vagy úgy hangzik, mintha egy drámai előadás lenne, amiben Isten beszél, megszólítja a népet, megmondja nekik, hogy mit mondjanak, elmondja az ő szívének az érzéseit és vágyait a néppel kapcsolatban, megmondja, hogy hogy látja a népet, és azt is megmondja, hogy térjenek vissza hozzá, és ha megtérnek, visszatérnek hozzá, akkor ezeket a dolgokat mondják. Testvéreim, az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, azt, hogy milyen nagyon szeret az Isten. Azt mondja itt Judának, hogy Juda, ti rosszabbak vagytok, mint Izrael. Könnyen átcsúszunk ezen az egyetlen kis mondaton, de ennek a kijelentésnek nagy súlya van. Juda, aki magát úgy gondolta, hogy milyen jó, hogy Isten megkegyelmezett nekik, Izrael már akkor szét volt szórva a különböző népek között, mert mindenki tudta, hogy Izrael milyen bálványimádó, milyen gonosz, milyen rossz királyai voltak, és hogy ez tűrhetetlen, és minden bizonnyal igazságos volt Istennek az ítélete. És jön Isten, és Juda szemébe néz, és azt mondja, tudod, ti rosszabbak vagytok. Mert rosszabb az az állapot, testvéreim, amikor amikor magunkkal meg vagyunk elégedve, túlnézünk a bűneink felett, nem vesszük észre, hogy mi is ugyanolyan bűnösök vagyunk, és ugyanolyan bálványimádók vagyunk, mint a többiek, és magunkat jobbnak tartjuk, Istennek ez nagyon fáj, és azt mondja, hogy ébredj fel. Ha körülnézünk a világba, testvéreim, azt látjuk, hogy mennyi rossz van, és mennyi gonoszság van a világban. Látjuk azt, hogy az emberek anyagiasak. Látjuk azt, hogy az emberek türelmetlenek. Látjuk azt, hogy az emberek nem tudnak kijönni egymással. Elszakadnak egymástól, haragusznak egymásra. Ez a mi korunknak a jellegzetessége. De vajon a mi szívünkben is nincsenek meg ezek a bűnök? És Isten mégis szereti Izraelt is, és szereti Judát is. És ebben az ő szeretetében, hogy meg akar bocsátani a bűnösnek. De nem úgy akar megbocsátani, hogy elnézi azt, amilyen, hanem bele kiállt az életükbe, megmondja, hogy milyenek, még büntetést is kilátásba helyez, és meg is valósítja a büntetést, és jön nem sokára a babiloni fogság, mert úgy szeret az Isten, hogy akit kiválasztott, azt nem hagyja a bűnben, és addig munkálkodik az életében, míg magához nem édesgetés, és vissza nem téríti. Tanulmányoztuk a babiloni fogságot különböző csoportokba, és azt láttuk, hogy hát Isten nagyon szeret. És végül elérte azt, hogy a népnek a szíve hozzáhajoljon. Testvéreim, minket is szeret az Isten. De ezt ne vegyük egy könnyű, olcsó kifejezésnek, mert mindazok a dolgok, amelyek az életünkben vannak, Isten úgy szeret, hogy az ki akarja hozni, ki akarja tépni belőlünk mindazt, ami rossz, és nem hagy nyugton bennünket, ameddig meg nem térünk a bűneinkből, meg nem változunk a szokásainkból, nem hagy nekünk nyugtat addig. Nagyon kívánom azt, hogy a elpeshett, élettelen, vallásos életünkben valami rendkívüli történjen, amikor igazán meglátjuk, hogy szeret az Isten, és engedelmeskedünk neki. A másik dolog az, testvéreim, ami megragadott az igéből, azt, hogy a bűntől nem lehet másképp szabadulni, csak azzal, ha beismerjük őszintén, szembenézzünk vele és megvalljuk. Itt olvassuk az igében, hogy ezt mondja Izrael. Most átadja az Úr, először az Úr beszélt, utána átadta a szót, és hogy Izrael mondja, itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk, és elmondja, hogy mit tettünk, és mire jutottunk, és hogy fetrengtünk a gyalázatba. Szinte úgy megremeg az ember szíve, amikor egy ilyesmit hall, amikor őszintén valaki elmondja a bűneit. De akkor jön a szabadulás. Lelki szolgálatom alatt adatott olyan lehetőség, amikor az emberek olyan őszintén vallották meg a bűneiket, hogy én remegtem bele. Nekem fájt. És ebbe végig kellett hallgatni, utána még ugye, visszajön ennek a bűnvallásnak a terhe az emberre. De nem ezt akarom mondani, hanem azt, amikor valaki szabadulni akar, akkor kész kell legyen arra, hogy kimondja, szembenézzen önmagával. Szembenézzen bűneivel, szembenézzen az, hogy kicsoda ő valójába. És meg kell mondja az Istennek, hogy ez vagyok. Mi nem látunk egymásnak a szívébe. De látjuk az erőtlenségeket. Látjuk a gyengeséget. Látjuk a kétfeles antikálásokat. Látjuk a haragot, a szeretetlenséget, a viszálykodásnak a szellemét magunk között. És nem kell ahhoz nagyon bölcseknek lennünk, hogy tudjuk, hogy ennek mi az oka. A titkos bűnök az oka mindennek. És szeretünk rá, ugye, leplet vonni, vallásos leplet vonni, mert mi ebben szakértők vagyunk. De ha jönne egyszer egy olyan kegyelmi alkalom, hogy szembenéznénk magunkkal, és készek lennénk megvallani, Azt mondja itt, hogy ifjúságom óta, azt mondja itt az igében, hogy gyalázatos bálványok emésztettek bennünket ifjúságunk óta, őseink szerzeményét emésztették, és mondja itt végig, hogy olyan régóta, bevallja, hogy régóta ott van az életünkben. Testvéreim, hogy kezdjük ezt el? Úgyhogy odállunk a tükör elé. Odállunk a tükör elő, vesszük Istennek az igéjét, és hagyunk arra időt, hogy Isten szóljon hozzánk. Álljunk meg, imádkozzunk. Nem csak a közbejáró imádkozáshoz kell sok idő, amit nem gyakorolunk. Egyszer megkérdeztem valakitől, hogy mennyi időbe kerül, hogy mindenkiért imádkozz a gyülekezetedbe? Mennyi időbe kerül? De lehetőséget kell adni, mikor megállunk Isten előtt, és veszünk egy igét, és gondolkozunk magunk fölött, beismerjük, elmondjuk az Úrnak, és juttatja eszünkbe a dolgokat, hogy mik azok, amik megkötöznek, mik azok, amik visszavonják az erőnket. Eszünkbe juttat régi bűnöket, ifjúságunk idejétől is talán. És adja a szánkba az imát, amit Dávidnak is adott az Úr, hogy Uram, ifjúságom bűneiről sem emlékezz, meg azokat is bocsáss meg. És hogy tesszük le ezeket, akkor jön a felszabadulás, jön az erő. Valami ilyesmire szólította fel az Úr Izrael népét, vagy a judaiakat, de hiába. Vajon mi, amikor szól az ige hozzánk, akkor az Úr hiába szól, vagy a szívünkre vesszük, és azt mondjuk, hogy már ha hívőnek kell lenni, akkor én igazán az leszek. Ha már az Urat kell követni, akkor én igazán fogom. Adjon az Úr nekünk ehhez a lelkülethez, ehhez az élethez vágyat és erőt. Amen.
Férfi karszolgálatát kérjük.
Mikor jössz meg, mikor jössz a jó.
Nagyon jó így énekek által is közeledni Istenhez. Olyan igazságok jönnek nagyon közel hozzánk, amelyeket tudunk, de újra megelevenedik előttünk. Én is nagyon személyesen olvastam és készültem erre a szolgálatra, és valóban rólam is szó van, meg rólunk, van szó ebben az igében. Nem csak, hogy régen így volt, vagy ezt mondta Isten, hanem rólunk van szó, testvéreim. És már az előttem szóló testvérek kiemeltek igazságokat, szinte csak össze akarom foglalni, és szárnunk időt, talán több időt, mint más vasárnap délutánokon az imádkozásra, közben járásra. A Jeremiás idejében Isten úgy hasonlítja a népet és a népnek a helyzetét, mint a házasságban élő, mint a családban élő emberekre. Mondja, hogy Isten és a nép olyan, mint a házasságban lennének. Isten hűséges maradt, de sajnos, hogy a nép, az Izrael nép, az Isten népe eltávozott, elpártolt. De Isten hívja vissza az ő népét. És ebben a gondolatban van benne az isteni üzenet, hogy mennyire szereti a népet, hogy mennyire ragaszkodik a szövetségkötéshez, mennyire ragaszkodik az ő népéhez. Három gondolatot akarok kiemelni: a bűnről, Istenről és az emberről, a megtérés lehetőségéről az ember számára. Hát a bűnről sok mindent lehet mondani, ez az ige nagyon sok mindent, sok területről közelíti meg a bűn témáját, amit mi ismerünk és amit mi tudunk. Röviden elmondom, ahogy összeszedtem az ige szavakat vagy a mondatokat ebből. A bűnnek van egy elszakító ereje, mert itt szó van, hogy az emberek, Isten népe elszakadt Istentől, de nem csak Istentől, hanem egymástól is elszakadtak, mert Izrael és Júda is elszakadt egymástól. És a bűnnek van egy ilyen elszakító, elpártoló lelkülete. Úgy, ahogy Absalom elpártolt Dávidtól, és ellene harcolt, úgy, ahogy Júdás elpártolt az Úr Jézustól életével, gondolkodásával, úgy vagyunk emberek, akik eltávolodunk Istentől, és talán egymástól is. És ez egy nagy sebet, hogy mondjam így, a szakadásnak, a szakításnak van egy mély sebe. Az ember ezt átérzi, ha tudja vagy nem tudja, de ez egy traumát hoz az embernek az életében. A bűnnek van egy mélysége is. Azt olvastuk itt, hogy ismerjétek be a hamisságot. Hát, hogy milyen mélység van ebben a bűnben, az nem csak annyi, hogy egy szó, odadobtam valamit, vagy tettem valamit. Az a hamisság, a bűnnek a mélységét mondja el, hogy mi mennyi huncutság, a bűn eltakarása, vádaskodás, minden ebben benne van a hamissága, a súlya benne van, a bűnnek a súlya ebben. És ilyen volt a nép, és ilyenek az emberek. A lényege a szófogadatlanság, ahogy itt olvastunk, hogy szófogadatlanok lettek. Térjetek meg, szófogadatlan fiak. Tehát ez a bűnnek a, mondjam így, hogy a lényege, ami igazából megtörténik. Hogy Isten szól, mond valamit, szövetségre lépünk az Istennel, és az ember pedig nem tartja a szavát, nem tartja az Isten szavát, és emiatt történik minden. Van a bűnnek egy keménysége is, és azt olvastuk, hogy a makacság. Ha figyeltük, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és nem követik többé gonosz szívőknek makacságát. Mert lehet, hogy már kaptak világosságot, hogy ezt meg kellene tenni, a jóra fordulni, de annyira makacs és kemény az embernek a szíve. A bűn keményítette meg az embernek a szívét. A makacs, hajlíthatatlan. Persze, hogy van következménye a bűnnek, és az ember, amikor elköveti, nem gondol a következményre. Úgy gondolja, hogy az nem valósul meg, pedig van következménye. A bűn következménye, egyik következménye az, hogy az emberek elfeledkeznek Istenről. Hogy lehet Istenről elfeledkezni? Úgy nagyjából tudnak az Istenről, de amikor az apró cseprő dolgokban benne van az ember, akkor már nem kéri ki Isten tanácsát, mert a bűn ezt teszi. Vakká teszi az embert. Nem látja azt, hogy most ebben a helyzetben csak az Istenhez lehet kiáltani és menni hozzá, de a bűn ezt csinálja az emberrel. Van egy nagyon rossz iránya a bűnnek, és az a még nagyobb bűnbe visz, olvastuk itt a gonoszságról, sőt, a bálványokról. Mert amikor azt olvassuk itt, hogy mindenféle zöldelő fa alá mentek, ott ne gondoljunk, hogy valami parkokba mentek ezek az emberek, hanem a bálvány imádásnak ez volt a szokása. A bálvány templomba menve, akkor ott minden jót készítettek az emberek, és Izrael népe éppen ezt csinálta, a negyedik és ötödik rész is ezzel foglalkozik, majd a jövő vasárnap az ötödik rész végét fogjuk olvasni, de ebben is az van, például a negyedik részből olvasom, hogy ha visszatér Izrael az Úrhoz, hozzám tér vissza, és ha eltávolítod a te utálatosságaid előlem, és nem ingadozol. Hát ezek az emberek belementek a bálványimádásba. A bűn iránya, az a jelző tábla, ami mutat valahova, sajnos, hogy el az Istentől, és oda a bálványokhoz, a még rosszabb dolgokhoz, ezt teszi az emberről. Hogy milyen régi a bűn az ember életében, azt olvastuk itt az igében, hogy gyermekségünktől fogva. Régóta ott van az emberben, és ez még jobban nehezíti, még makacsabbá, még súlyosabbá teszi a bűnt, és persze, hogy a bűn végső következménye az az, hogy jön az ítélet. És itt Isten ítélettel is jön, és azt mondja, hogy kell jöjjön a büntetés. Mert a bűnnek a zsoldja, a bűnnek a fizetsége az a kárhozat és a pokol. És sajnos az emberek ezt nem fogják fel, nem veszik figyelembe, nem vesszük figyelembe sokszor. És lehet, hogy ezek a dolgok jelen vannak az életemben, vagy jelen vannak a mi életünkben, a vallásos embereknek az életén, akik tudnak így nagy vonalakban Istenről, de a gyakorlatban talán ez nem mutatkozik meg. És most Isten rámutat ezekre a dolgokra. Olvastam egy történetet az állatokról, és ezt elmondom ezzel kapcsolatosan, hogy a holló azt gondolta magáról, hogy ő a legszebb madár. És olyan büszkén járt, és mindenkinek beszólt, hogy kár, kár, addig, ameddig meg nem látta a hattyút hófehéren, és elcsüggett, hogy hű, hát ő azt gondolta, hogy csak ő van ezen a világon, és most meglátta a hattyút, milyen gyönyörű, hát elmegy beszélni vele. És elment a holló oda a hattyúhoz, és mondta neki, hogy te, eddig azt gondoltam, hogy én vagyok a legszebb, most látom, hogy az, hogy te vagy a legszebb, és te vagy a legboldogabb. Úgyhogy mondd meg nekem, hogy milyen ilyen boldognak lenni. És a hattyú azt mondja, ne gondold azt, hogy sokáig én is ezt gondoltam, én vagyok a legboldogabb. Csak tudod, addig voltam boldog, amíg meg nem láttam a papagájt. Olyan színes tollú a papagáj, és akkor elcsüggettem, hogy nekem, én csak egy színű vagyok, fehér, gondoltam magamba, biztos a papagája legboldogabb. És a holló azt mondta, hát én megbeszélem a papagájjal is a dolgokat. És elment a papagájhoz is. Azt mondta, hogy úgy láttam sokáig, hogy én vagyok, de azt hallottam, hogy te vagy, mert olyan gyönyörű színeid vannak, és ezeket mindenki látja. Mondd meg, hogy milyen ilyen boldognak lenni. És azt mondta a papagáj, sok ideig én is így gondoltam, ameddig meg nem láttam a pávát. Látnátok a pávát, azt mondja. Mikor úgy kitárulkozik, és színpompában játszanak a tollai, hát az a legboldogabb. Hű, hát azt mondja a holló, hát gondoltam én vagyok. Hát akkor megkeresem a pávát. És kereste a pávát az erdőbe, sehol nem találta, csak az állatkertbe. Egy ketrecbe. És ott egy csomó ember bámulta a pávát, és a páva ugye a tollait mutogatta, aztán kivárta a holló, hogy menjenek el az emberek, hogy tudjon beszélni a társával. Aztán végül nagy nehezen későre oda jutott, nem tud bemenni a ketrecbe, de beszélt vele, hogy mi eddig én gondoltam, én vagyok a legszebb és a legboldogabb, de olyan gyönyörű tollaid vannak, hogy biztos, hogy te vagy a legboldogabb. Számolj be, milyen a legboldogabbnak lenni. És majd elsírta magát a páva, és azt mondja, te nem látod, hogy én ketrecbe vagyok? Nem látod? És azt mondja, hogy amit én láttam itt az állatkertben, hogy míg én a ketrecbe vagyok, a hollók állandóan itt keringnek, és kár, kár, és mindenkinek ezt mondják, senki nem figyel oda, de én a páva magamban azt gondoltam, hogy a hollók a legboldogabbak ezen a világon, mert szabadok. Hát lehet, hogy az ember sokszor mindig a másikra mut, egy darabig azt gondolja, hogy én vagyok, aztán azt mondja, hogy a másik. A bűn vakítja meg az embert, és börtönbe zárja. Megkötözi. És nem szabad az ember. Ez történik a bűn. A bűn ezt teszi az emberrel, megkötözi. És aztán azt csinál az ember, amit a bűn mond, amit a bűn diktál az embernek. Az ember butasága és az ember téves felfogása, hogy szabad, és azt csinál, amit akar, de hogy szabad. Van egy ketrece, a bűn adott neki. Lehet, hogy aranyketrec ez. Aranykalitka ez. De akkor is az ember meg van kötözve, és nem boldog. Ezt csinálja a bűn az emberrel. De ez az ige nem csak a bűnről beszél. És a Biblia nem csak ezt a szomorú, sötét képet tárja elébünk, hanem hadd szóljunk Istenről, testvéreim. Egy néhány aspektust hadd emelje ki ebből az igéből. Isten az ő igazságához és szavához mindig hű. Ezért ő a bűnt mindig meg kell büntesse. Mert nincs más lehetőség. A bűnre mindig jön az isteni büntetés. Azt mondja, tér vissza elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat. De ha nem tér vissza az ember, akkor mi kell, hogy következzen? Isten igaz és becsületes, szent és tökéletes, nincs hozzáfogható. Nincs senki olyan, mint ő. Az ő dicsősége egyedülálló, csak ő van. És nem is tudunk egy olyan Istent elképzelni, aki elnézi a bűnt, és azt mondja, hát ezt nem büntettem meg, hagyom, vitassuk meg. Nem. Isten olyan, hogy a bűnt meg kell büntesse. Ilyen a mi Istenünk, testvéreim. És ez régen is úgy volt, és ma is így van. Ez ma is így van az ember életében. De Isten nem csak az igazságos, szent és tökéletes oldalról ismerjük meg, hanem a Biblia azt is mondja, hogy az Isten szeretet. Sokan csak ezt hallják, és ezt olvassák ki a Bibliából, és megmaradnak a bűneikben, mert hát szeret az Isten. Szeretetéből, jóságából Isten megmentésünket tervezi. Menj el és kiálts e szókat éjszak felé, és mondja, térj vissza elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, azt mondja az Úr. Nem haragszom mindörökké. Isten az ő szeretetéből és jóságából megoldást készített, megváltást készített. Az ő fiát elküldte, a Golgota áll, a kereszt áll, lehet jönni az Úrhoz. Ez az Istennek a terve. Ez az Istennek az akarata. És az Isten bölcsessége által, testvéreim, hív mindenkit. És ezért ez az ige tele van ilyen hívással. Vagy azt mondja a prófétának, menj el és kiálts az embereknek, de Istennek a hangja a prófétán keresztül, Jeremiáson keresztül, meg azóta is az ő népén keresztül mindig az, hogy térj vissza, gyere Istenhez, jöjj én hozzám. Ez az Istennek az akarat, az ő bölcsességéből. És azt is látjuk ez igéből, testvéreim, nem akarok kitérni rá, otthon elolvashatjuk, még bővebben tanulmányozhatjuk, hogy ha az ember odatér az Istenhez, hallgat az Isten szavára, Isten áldásokkal árassza el. Ad neki sok mindent. És itt ezek az igék evel is telve vannak, hogy az Isten megsegíti, ad nekik földet, letelepednek, azt mondja. Ad nekik földet, ad nekik vezetőket, Isten szerinti vezetőket. Tehát a Jeremiás könyvében a pásztor a politikai vezetőt képviseli. Azt a királyt és a király segítőit, a minisztereket és az arisztokráciát. Itt a Jeremiás könyvében ezt jelenti. Ha megtértek én hozzám, földet adok nektek, ugye, mert fogságra vitte a népet. De Isten ad olyan királyt, olyan vezetőt, olyan papokat, akik a vallási vezetők a népnek, akik nem csak a szertartásokra figyelnek, hanem a törvényt igazán magyarázzák. És ugyancsak a Jeremiás könyvében nem csak a pásztorról és a papról, hanem a prófétáról is van szó. És azt olvastuk a múltkor, hogy a próféta az elhallgatja az Úr szavát, és nem mondja az Istennek az üzenetét. Abban az időben olyan volt, de ha az ember megtér az Istenhez, akkor a törvénytanítás, az Isten szava oda jut az emberhez, és ez nagy kincs, és ezt megtapasztalták azok az emberek, akik akkor megtértek az Istenhez. Tehát ilyen Istenünk van nekünk, testvéreim. Nem más, nem változott lenne, nincs változás, sem változás árnyéka. Bátran közeledjünk Istenhez. És akkor befejezésül, testvéreim, a megtérésről, az ember felelősségéről. Hát az ember felelőssége az, hogy beismerje az ő vétkét és az ő bűnét. Csak hogy ismerd el a te hamisságodat. Szomorkodni, sírni a bűneink felett, ahogy itt olvastuk az egyik ige szakaszban. Szó hallatszik a magaslatokon Izrael fiainak esdeklő sírása. Azok az emberek, akik készek beismerni gyalázatukat és szégyenüket. Hát így lehet a megoldáshoz közeledni, nem lehet másképpen, csak is így. Hogy az ember megalázkodik, bánkódik, nem másokat hibáztat, nem az Istent hibáztatja, kéri az áldást, elkéri az Istentől, vagy elfogadja az Istentől azt a megoldást. Imé mi hozzád járulunk, mondja Izrael népe, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Nem megy ez automatikusan, hogy megszülettél, és akkor mindjárt az Isten népéhez csatlakozol. Ezt el kell kérni. Isten adja, szívesen adja, de annak adja, aki kér. Ezért mondja az Úr Jézus, kérjetek és adatik. És aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Ez a megoldás. És a megoldáshoz tartozik az is, hogy az ember kész elhagyni az ő vétkét, ahogy olvastam a negyedik részből, mert a harmadik résztől egész az ötödik részig ezzel a dologgal foglalkozik az Isten népe, hogy közeledjen Istenhez, vagy a próféta hívja az Isten népét, és az is hozzá tartozik, hogy el kell hagyni, ha visszatérsz Izrael, jöjj, hozzám tér vissza, és ha eltávolítod a te utálatosságaidat, és így esküszöl, él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban akarok járni, akkor ő benne áldják majd magukat a nemzetik, és benne dicsekednek, mert azt mondja az Úr, Júda és Jeruzsálem férfiainak, szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé, metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőrét. Tehát az ember, amikor meg akar térni, akkor nem csak a szájával kell mondjon valamit, hanem a szívében kell történjen valami. Ott belül, mert a bűn azt csinálja, hogy az ember megkedveli a bűnt, megszereti. És amikor megtér, akkor az ember megutálja, ahogy itt mondja Izrael népe, hogy gyalázatban hevertünk, és elborít minket a mi szégyenünk. Talán addig, ami dicsőségünkre volt, mert amit szerettünk, mert a bűnös dolgok voltak azok, most már azokat szégyeljük, és úgy látjuk, hogy az a gyalázatunkra volt. És az ember, aki meg akar térni, így jön az Isten elé. Ezzel a szomorúsággal, ezzel az összetöretéssel, ezzel a vággyal, hogy ő el akarja hagyni azokat a bűnös dolgokat. És Isten megsegíti az ilyet. Megsegíti az ilyen embert. A Jeremiás idejében kevés ember volt, aki ezt tette. Mert megkeményedett a szív. Megkövéredett az embereknek a szíve. Szólt az ige, de az emberek nem hallgattak oda. Vajon hogy van ez nálam? Hogy van ez most? Hogy van ez nálad? Jöjjünk, közeledjünk Istenhez, és kérjük az ő áldását, hogy segítsen bennünket, de másokat is még, hogy megtérjünk, megújuljunk a Jóisten színe előtt. Amen.
teljesen adni neked, azért, hogy be tudj tölteni teljesen, azért, hogy magadhoz közel tudj vonni, azért, hogy a sátánt azt teljesen le tudjuk győzni, le tudjuk tiporni. Mi szeretnénk tükörként tovább tündökölni, és tovább tükrözni azt, amit tőled kapunk, hogy mások is meglássák a feléd vezető utat. Kérlek, így légy velünk, és áldj meg minket ezen a héten is. Amen.
Amen.